A most következő műsorunkat radioaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
Horváth Dezső kísérleti fizikus, Széchenyi díjas kutató, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának Részecske és Magfizikai Intézetének tudományos osztályvezetője, a Debreceni Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A CERN-ben, az Európai Nukleáris Kutatóközpontban, a Nagy Hadron Ütköztetőben két kutatócsoport vezetője, a CMS kísérlet magyar kutatócsoportjának és az antiproton lassító kísérlet magyar csoportjának vezetője. Mai adásunkban vele beszélgetünk a 2012-ben detektált Higgs bozonról, az LHC ideiglenes leállásáról, kozmológiáról, ősrobbanásról, a standard modellről és a fizika mai, valamint a fizikusok további kérdéseiről. Köszöntjük a stúdióban Horváth Dezső fizikust, akivel most a CERN-ről fogunk beszélni. Ugye a CERN egy részecske gyorsító Svájc és Franciaország határában, ahol a legfontosabb célja, küldetése az utóbbi évek kísérleteinek a kvark-gluon plazma és a Higgs bozon megtalálása volt. Horváth Dezsővel volt szerencsénk kint is találkozni a helyszínen. Most szeretnénk megkérdezni, hogy miért áll le most ez a nagy LHC, illetve hogy a célok, a Higgs bozon és a kvark-gluon plazma megtalálása sikerült-e, sikerrel járt-e?
A nagy hadronütköztető, az LHC 2009-ben indult. Az eredeti célja az volt, hogy 14 teven, ahogy mi mondjuk, ezen az óriási energián ütköztessen protonokat. Azonban, amikor üzembe helyezték 2009-ben, akkor azonnal történt egy kisebb fajta katasztrófa. Kiderült, hogy ez a rengeteg mágnes, amely gyakorlatilag megtölti a 27 kilométeres föld alatti alagutat, ez nem bírja azt az áramot, amelyre ez az óriási energia épült. Tehát azt a 18 000 ampert áramot, azt nem bírták el a vezetékek, és emiatt 53 olyan katasztrófa történt, hogy a 35 tonnás mágnes, ahol átütött a feszültség, ott kiröpült a helyéből a kifújó hűtőfolyadék hatására. Tehát kilukadt a hűtőfolyadék vezetéke, kifújt 6 tonna hélium, és ez kiröpítette a helyéből a 35 tonnás mágnest. Most emiatt, amikor sikerült az 53 mágnest, amelyik tönkrement, fölhozni, kijavítani és visszavinni, ez másfél évig tartott, akkor óvatosan indult el fele akkor energiával a nagy gyorsító, mint amelyre eredetileg tervezték. Tehát a egymással szemben keringő protoncsomagok ütköznek a négy nagy detektor középpontjában. Ezek a protoncsomagok egyenként 3,5 tevvel, 3,5 milliárd elektron volt energiával. Egy elektron volt az az energia, amelyet egy elektron nyer, hogyha átszel egy volt feszültséget. Most ennek a nagyon sokadik hatványával ütköznek a részecskék. Most úgy érezzük, hogy a gyorsító, amit ezen az energián lehetett élni, azt megcsinálta. és most leáll másfél éve, csak nem két éve, amikor átépítik úgy, hogy tényleg bírja a célú kitűzött energiát szolgáltatni. Tehát gyönyörűen működött, csodálatosan. 2009 és 2010 között a 140 szersére tudták növelni az áramot, az ütközési gyakoriságot a középpontokban, és 2012-re sikerült a további 1000-es faktort növelni, és bocsánat, rosszul mondtam, nem 140 szeresére, mindegy, szóval a lényeg az, hogy rengeteg szorosára növelték, és az energiát is sikerült 7-től 8 tervvel növelni. 2012-ben történt meg az áttörés, amikor felfedeztük azt, amit kerestünk, hogy pontosan az-e, azt még nem tudjuk, de a részecske fizika elméletét úgy hívjuk a standard modell, ez megjósolt egy új részecskét, a Higgs bozont, és a Higgs bozon keresése 40 éve folyik a világ óriási gyorsító. Egyre nagyobb gyorsítókat építettünk, hogy felfedezzük, és most találtunk valamit, amely tulajdonságaiban igencsak emlékeztet a Higgs bozonra. Azt még be kell bizonyítanunk, hogy ez tényleg az a részecske, pontosan az, amelyet kerestünk. Ez még hátra van, de mindkét nagy, óriási kísérlet, az Atlas és a CMS, mindkét gyorsító energián, két különböző módon keresve ugyanazt találta. Ez nagyon-nagyon meggyőző.
Hogyan tudják ennek a megtalált részecskének a tulajdonságait megvizsgálni?
Hát abból, hogy hogyan keletkezik és hogyan bomlik. Tehát mi lényegében amit csinálunk az, hogy ütköztetünk protonokat egymással, figyeljük, hogy mi történik, és rákérdezünk bizonyos folyamatokra. És például ez a Higgs bozon szerű részecske, ez tud két nagyon nagy energiájú fotonra bomlani. Ez más reakcióból nem nagyon valószínű. Tehát természetesen minden egyes bomlási reakció, amelyet látunk, magyarázható más reakciókkal, de éppen a proton tömeg 125-szöröse környékén látunk olyan jelenségeket, amelyek túlmutatnak a normális, eddig megfigyelt részecske reakciókon, és arra vallanak, hogy ott egy új részecske keletkezett. Az, hogy ezt mindkét kísérlet látja, és a legkülönbözőbb bomlási módusok, amelyeket természetesen megjósolt az elmélet, és úgy látjuk, ahogy azt megjósolja, ez arra való, hogy ez tényleg az a részecske.
És mi a szerepe ennek a részecskének a standard modellben?
Hát a standard modell az egyszerűen nem működik enélkül a mechanizmus nélkül. Tehát a részecske fizika elmélete szimmetriákra épül, ezek az abszolút szimmetriák, ezek nem teszik lehetővé azt, hogy a részecskéknek tömegük legyen. Tehát csupa tömeg nélküli részecske szerepelne benne enélkül. A szimmetriát sértenünk kell, ezt Peter Higgs és más elméleti fizikusok szinte egyszerre találták ki. Meg kell sértenünk bizonyos nagyon ravasz módon matematikailag ezeket a szimmetriákat, és utána kikevelni belőle egy szimmetrikus fotont, mert a fotonnak tényleg nincs tömege, és a maradék fog jutni az úgynevezett gyenge kölcsönhatásra, amely az atommagok bomlását szabályozza. És ennek a szimmetria sértési mechanizmus mellékterméke a Higgs bozon. Kvázi egy ilyen ráadás az egészhez, de fantasztikus módon a léte az kiszámíthatóvá tesz bizonyos paramétereket, amelyeket egyébként nem lehet kiszámítani, mert végtelen tagok jelennek meg az egyenletekbe. Ugye a fizika az egy teljesen matematikai tudomány, tehát mindig szoktam mondani, hogy ha a fizikus beszél valamiről, akkor valamilyen képlet motoszkál a fejébe. Tehát mi azt tekintjük fizikának, amit ki lehet számolni, és a számolás eredménye egyezik a kísérleti adatokkal. Ezt teszi lehetővé a Higgs mechanizmus, ahogy hívjuk, és a Higgs bozon.
Mégis hogy értelmezhető az, hogy Higgs nélkül nem lenne tömeg?
Hát egyszerűen csak a fizika egyenletei a Higgs mechanizmus nélkül ezt nem teszik lehetővé. Tehát azokat a szimmetriákat, amelyekből származtatjuk a kölcsönhatásokat, azokat sérti a tömeg jelenléte. Na most ezt nem lehet konzisztens módon matematikailag megcsinálni, csak úgy, hogyha feltételezem, hogy az egész világegyetemet kitölti egy tél, ez a Higgs tél, amely sérti a vákum egyébként tökéletes szimmetriáját. Ugye a tökéletesen üres tél tökéletesen szimmetrikus. Minden szempontból ezt kell megsértenünk ahhoz, hogy beviessük a tömegeket az elméletbe. Ez persze még hozzáteszem, ez nem a tárgyak tömege. A tárgyak tömege ma nem tiszta energia. Ez az elemészecskék tömege. Tehát például az elektron tömege származik ebből. De már az asztal tömege nem. Tehát ezt azért kell hangsúlyoznom, mert sokan azt hiszik, hogy a Higgs bozon felfedezése rávezet majd arra, hogy hogyan lehetne például antigravitációt, meg stb. Ilyen bűvészmutatványokat végezni, de ez nem igaz.
Most ezen a nagy 27 kilométeres gyorsító gyűrűn 4 detektor helyezkedett el. Ezen a 4 detektoron keresztül keresték, ütköztették a részecskéket, illetve ezeknek a közepén ezek mind ilyen észlelő körökből épültek fel, mégis teljesen 4 különböző detektorról van szó. Elmondaná, hogy mik voltak ezeknek a detektoroknak a speciális küldetései?
Igen, tehát van 2 általános detektor, amely elsősorban a Higgs bozon keresését szolgálta, vagy szolgálja. Ezt úgy hívják, hogy Atlas és CMS. Ezek óriási együttműködések, egyenként 3000 résztvevővel. Tehát ezek nagyon nagyok. Egyenként, emlékszem, amikor tervezték, akkor 475 millió euróban maximálták az árukat. Aztán persze sokkal többe kerültek, de ez mutatja a nagyságrendet. A CMS, amelyben egy nagy magyar csoport működik, 2-szer annyi vasat tartalmaz, mint a párizsi Eiffel-torony. Szóval iszonyat, 14 ezer tonna a súlya. Tehát ez 2 általános detektor, nagyon hasonlít egymásra, természetesen egymással szigorú versenyben van. Ez tehát az Atlas és a CMS. Most van 2 kisebb együttműködés, ezek még mindig fő együttműködések. Az ALICE, ezek persze olyan betűszavak, amelyek egy angol nyelvű kifejezés. Például az ALICE az annak a rövidítése, egy E Large Ion Collider Experiment, tehát egy nagy ionütköztető kísérlet. Az ALICE-ban is van egy komoly, egészen nagy magyar csoport, 20 fős, és kimondottan a koagulon plazma keresésére szolgál. Tehát az ALICE detektort arra specializálták, hogy nehéz ionok ütköztetését mérje. Tehát ők nem nagyon voltak aktívak a proton-proton ütköztető működése idején. Viszont ők voltak a fő részvényesei a nehéz ion, amikor ólom ionokat ütköztettek egymással tavaly, illetve idén január-februárban ólom ionokat ütköztettek protonokkal az LHC-ban. A 4. kísérlet kimondottan az antianyag vizsgálatára szolgál. A fizika egyik nagy rejtélye az, hogy az ősrobbanás idején, amelyet ugye ezt az elméletet nagyon-nagyon komolyan megerősíti minden egyes kísérleti tapasztalat, tehát az ősrobbanás idején pontosan ugyanannyi részecskének és antirészecskének kellett volna keletkeznie. Ezzel szemben a világegyetemben egyáltalán nem látunk antianyagot. Tehát valahogy eltűnt, és ugyanakkor viszont a fizika azt mondja, hogy az anyagnak és antianyagnak pontosan ugyanolyanok kellnek, hogy legyenek a tulajdonságai. Ez egy nyilvánvaló ellentmondás. Most erre, ennek az ellentmondásnak a feloldására szolgál az úgynevezett LHC-B kísérlet. Ez azért kapta LHC-B nevet, mert úgynevezett B-kvarkokat, ezek a második legnehezebb fajta kvark, azaz a proton és hasonló összetett részecskék összetevője, ezeket állít elő és tanulmányozza az anti-B-B összehasonlítást.
A kvark-gluon plazma ugye az azt jelenti, hogy a ősrobbanás utáni plazmaleves, ősleves anyagát állítják elő, és az antianyag kísérletek is akkor erre szolgálnak. Erről a kozmológiai vonatkozásáról tud mondani valamit?
Minél messzebbre nézünk a világegyetemre, annál korábbi történéseket látunk. Ugye világos, a fény fénysebességgel terjed, a világegyetem kora 14 milliárd év. Hogyha ellátnánk 14 milliárd év, 14 milliárd fényév távolsága, akkor mindenütt, akár merre nézünk a világűrben, mindenütt az ősrobbanás pontját látnánk. Ugye, mert onnan indult ki a tér és az idő és az anyag. Most Ez természetesen lehetetlen, de ameddig elláttunk csillagászatilag, az néhány százmillió év az ősrobbanás után. Tehát látunk egészen fiatal galaxisokat. Ezt még távcsővel meg lehet nézni. Na most a világegyetem kb. 380 ezer évvel az ősrobbanás után lett átlátszó. Az úgynevezett kozmikus háttérsugárzás az erről hordoz információt, mert akkor keletkezett. Tehát a kozmikus háttérsugárzás tanulmányozásával, amelyet főleg műholdakról csinálunk, azzal már 380 ezer éve vissza tudunk menni. Most tulajdonképpen a laboratóriumi körülmények között elvben elő tudjuk állítani azt a fajta anyagot, amely az ősrobbanást követte néhány milliómod másodperccel. És ez az a bizonyos koagulon plazma. Tehát a számítások szerint ez kellett, hogy kövesse az ősrobbanás pillanatát, amelyik egyébként hangsúlyozóan nem létezett. Mert az idő az ősrobbanásra kellett, hogy kezdődjék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy melyik pillanatban történt be az ősrobbanás, mert akkor még nem volt idő, se tél. Tehát ez az anyag, az maga feszíti ki a teret és az időt. Ugye az ősrobbanás közvetlenül követő időszakasz tisztán sugárzást tartalmazott, és ez a sugárzás, az újult energia mennyiség alakult részecske-antirészecske párokká. Tehát egy sugárzásból csak részecske-antirészecske pár keletkezhet egyforma mennyiségbe. Épp ez a rejtély. Ezért nem értjük azt, hogy hová lett a... Úgy tűnik, hogy egy billiómod résszel több anyag keletkezett eredetileg, mint antianyag, és utána az antianyag megsemmisült, és ezért nem látjuk a világegyetem általunk belátható részébe. Ez egy ilyen óvatos fizikusi fogalmazás, a világegyetem általunk belátható része, mert ugye csak azt a részét látjuk a világegyetemnek, amely fénysebessége elérhető. Tehát azt a részt, amelyik nem érhető, azt nem látjuk. Elvileg nem kizárt, hogy ott van antianyag, de hát ez csak spekuláció.
Tehát akkor valamikor az ősrobbanás elején is kellett egy ilyen szimmetria sértésnek történnie, mint ahogy a standard modell is feltételezi, és akkor ezt nyomozták végül is a...
Igen, most úgy tűnik, hogy sikerült előállítani olyan anyagot a nagy energiájú nehézion ütközésekbe, tehát ólomionokat ütköztettek egymással az LHC-ban, és aranyionokat Amerikában, van egy hasonló gyorsító, de az csak nehézion, és sikerült olyan új anyagot előállítani, amire ugyan a szakemberek nem mondják el, hogy koagulon plazma, de koaklevesnek nevezik, mert színes a közeg belül. Ezt be lehet bizonyítani. Ugye a kvarkok nem létezhetnek szabadon. Ez a standard modell egyik posztulátuma. Egyszerűen azért, mert egy olyan jellegű töltéssel rendelkeznek, amit mi színtöltésnek hívunk, tiszta analógiával, semmi köze a színlátáshoz. A színtöltés nem tud önmagában létezni, mert két színes objektumnak végtelenné válik az energiája, ha megpróbálom őket egymástól eltávolítani. Tehát csak egymás közelébe tudnak létezni. Tehát a kvarkokat, például a proton és a neutron alkatrészeit nem lehet kiszabadítani. Nagyon nagy energiával meg tudom őket rugni, és akkor látok részecske záporokat előjönni, mert nagyon sok részecske kell ahhoz, hogy kompenzálja, és ne maradjon csupasz szín a rendszerben. Tehát, ami nagyon érdekes, és számomra egyébként ez a legizgalmasabb a nehéz ion fizikában, de ez egyéni, az a megfigyelés, hogy amikor elég nagy energiával ütköztetnek össze ilyen nagyon nehéz részecskéket, mint például a két ólomion, és ezek fej-fej szemben találkoznak, nem csak súrolják egymást, hanem tényleg összecsapódnak, akkor ugye a nagy energiába ütközésben keletkeznek kvark-antikvark párok, amelyek, ha kiszabadulnak, akkor részecske záporokat keltenek. Ezek a részecske záporok, ezeknek csak az egyik fele jön elő, amikor elég nagy az energia, és eléggé fej-fejjel szemben történik az ütközés, tudnélik színes lesz a közeg, és az a kvark ki tud szabadulni, amely közel keletkezett a felszínéhez ennek a tűzgolyónak, de a másiknak át kell szelnie a közeget, és amiatt, mert a közeg színes lesz, egyszerűen csak befogódik és megáll, és nem jön elő. Ez egy gyönyörű kísérlet, amelyet megerősítettek valamennyi ilyen nagy energiájú iongyorsítónál, ütköztetőnél.
Akkor ezek mind alátámasztják ezt az ősrobbanás teóriáját.
Igen.
Mi is pontosan ez az ősrobbanás? Mert hogy érdekes, hogy ez is csak egy teória végül is. A standard modell is hiába van persze bizonyítva most már több felől, minden felől szinte, azért mégiscsak egy teória maradt. Az ősrobbanás teóriája mikor állt fel, és vajon meddig tartható?
Az ősrobbanás elméletét egy belga katolikus pap, Georges Lemaître dolgozta ki, aki nem mellesleg elméleti, nagyon nagy elméleti fizikus volt. Ő volt az, aki másodszorra egy Friedman nevű szovjet fizikus után megállapította matematikailag, hogy Einstein egyenletei, gravitációs egyenleteiből nem lehet stabil megoldást találni. Ez egy tisztán matematikai megfigyelés volt. Az jött ki belőle, hogy a világegyetem vagy tágul, vagy összefelé megy. Most tekintettel arra, hogy azt már régen, már a 20-as években észrevették, hogy a világegyetem tágul, tehát minél távolabban tőlünk egy galaxis, annál gyorsabban távolodik tőlünk, ezért nyilvánvaló volt, hogy a tágulás az a megoldása Einstein egyenleteinek. Einstein egyébként ezt soha nem fogadta el. Amikor Lemaître megmutatta neki, levezette táblán, akkor azt mondta neki elkeseredve, hogy a maga matematikája precíz, de a fizikája föltelmes. Na most ez a 20-as évek végén volt, és Lemaître ebből azt a teljesen matematikailag megalapozott következtetést vonta le, hogy a világegyetem kezdete az egy pontból kellett, hogy kiinduljon, és hát ezt nevezzük mi magyarul ősrobbanásnak. Ő egyébként úgy fogalmazott a cikkében, hogy a kozmikus tojás felrobbanása a teremtés pillanatában. És utána a magyar neve nagyon jó ennek a jelenségnek, ősrobbanás, de az angol irodalomban is, ezt nagyon sokan átvették, egy gúnyos ellenzője ennek az elméletnek, még a 40-es évek végén Fred Hoyle, aki egy nagyon nagy angol csillagász volt, és mellesleg sci-fi író, ő egy rádióműsorban beszámolt róla, hogy ilyen extravagáns, buta elméletek is születtek, és Big Bangnek nevezte, nagy bumnak, és ez rajta maradt. Tehát az angol irodalomban Big Bangnek, ő nagy bumnak nevezik ezt az elméletet, mi magyarul nagyon jó nevet adtunk neki. Tehát ez 1931-ben született. Most nagyon sokáig természetesen ez maradt egy matematikai konstrukció papíron, mert semmiféle bizonyíték nem volt rá. Az a bizonyíték, amely ezt aztán bizonyította, az 1964-ben született, tehát 33 évvel később, amikor felfedezték az úgynevezett kozmikus háttérsugárzást, amely akkor keletkezett, amikor az ősrobbanás után a számítások szerint 380 ezer évvel átlátszó lett a világegyetem, és kiszabadult ez a bizonyos sugárzás. Most az, hogy ennek a sugárzásnak akkor sok millió fokosnak kellett lennie, de ahogy tágult a világegyetem, úgy egyre hűlt. A táguláskor mindig hűl egy rendszer, lehűlt ez a sugárzás, és pillanatnyilag 2,7 Kelvin, abszolút nulla fölött 2,7 Kelvin fokos. Na most ez az a megfigyelés, amely tényleg bizonyította azt, hogy az ősrobbanásnak be kellett következnie. Érdekes volt a katolikus vallás viszonya ehhez a kérdéshez. 1951-ben 12. Pius pápa már fölismerte, közölte, hogy az ősrobbanás keletű legyen a teremtés, a vallási teremtés, és persze Lemaître, aki saját maga is katolikus pap volt, ezt mindig annak tekintette. De meg kell mondjam, hogy Lemaître fizikus volt, és elvant a pápához, és azt mondta neki 51-ben, hogy ne beszéljen erről, mert ez még nincs bizonyítva, ez még csak egy matematikai konstrukció. És hát még 64-ig tartott amíg aztán a fizika tényleg bizonyította és elfogadta ezt az elméletet. Azóta minden megfigyelés ezt igazolja. Tehát mesterséges holdakon lőttünk fel észlelő rendszereket azért, hogy a földi zavaroktól függetlenül tudjuk tanulmányozni ezt a bizonyos kozmikus háttérsugárzást, és fantasztikus eredmények születtek, amelyek egészen pontosan behatárolták nem csak a világegyetem korát, amelyik pillanatnyilag 13,7 milliárd év, hanem például a sötét anyag meg a sötét energia mennyiségét. Ugye a világegyetemet teljesen egyenletesen kitölti egy úgynevezett sötét energia, amivel fogalmunk sincs, hogy micsoda, és azon kívül négyszer annyi láthatatlan anyag van a galaxisok körül és benn, mint amennyi a fénylő csillagokból és fekete lyukakból levezethető. Ezt hívjuk sötét anyagnak. Például a nagy gyorsítónk, a nagy hadronütköztető egyik mellékfeladata az, hogy ezt a sötét anyagot próbálja meg tisztázni, hogy mi lehet. Tehát, hogy próbálja meg előállítani nagy energiájú ütközésekben, és megnézni. Ezt úgy vesszük észre, hogy nem látunk semmit, mert ugye a sötét anyag nem hat kölcsön a mi anyagunkkal, tehát ezt hiányzó anyagmennyisége, hiányzó energiával próbáljuk meg ellenőrizni. Oh yeah, I'm about to drop some particle physics in the club. The LHC is super duper fly, you know what I'm saying. Check it. 27 kilometers tunnel underground, designed with mind to send protons around. A circle that crosses through Switzerland and France. 60 nations contribute to scientific advance. 2 billions of protons being round through the ring they ride. Till in the hearts of the detectors, they meet to collide. And all the energy packed in such a tiny bit of room becomes mass particles created from the vacuum. And then...
Oh yeah.
LHCBs is where the antimatter's gone. Alice looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons in the lead, and the things that it discovers will rock you in the head. We see asteroids and planets, stars galore. We know a black hole resides in each galaxy's core. But even all that matter cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. Particle, there's no way to see. Take it back to conservation of energy, and the particles appear clear as can be. You see particles flying in jets they spray, but you notice there ain't nothing going the other way. You say my law has just been violated, that don't make sense. There's gotta be another particle to make this balance, and it might be dark matter. And for the first time we catch a glimpse of what we saw most of the known verse, because LHCBs, these are the antimatter's gone. Alice thinks the collisions of red ions. Shelf, 'cause when it meets its normal twin, they both annihilate. Matter turns to energy and then it dissipates. The matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LHC. You get matter and antimatter in equal parts, and they try to take this back to when the universe starts. The Big Bang, back when all the matter exploded, but the amount of antimatter was somehow eroded. Because when we look around, we see that matter abounds, but the antimatter's nowhere to be found. That's why. Of a kind.
just want to see if into these dimensions the gravity extends. Tricks seem weaker here on our end. If these dimensions are rolled up, built so tight that they don't affect you in your day-to-day life. But if you were as tiny as a graviton, you could enter these dimensions and go wandering on, and they'd find you.
Horváth Dezsővel, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, kísérleti fizikussal beszélgetünk a 2012-ben detektált Higgs-bozonról, az LHC ideiglenes leállásáról, kozmológiáról, a standard modellről és a fizika mai kérdéseiről.
A múltkori előadásában Westergombi György úgy vezette elő a mostani helyzetet, mint amikor a 19. század végén említették, hogy ó, a fizikában már csak pár kicsi felhő van, pár megoldatlan probléma van, és akkor utána jött Einstein a teljesen új elméletével, amivel megalapították a modern fizikát. És Westergombi György húzott egy analógiát, hogy ugyan a standard modell helytállónak bizonyul, de pont a sötét anyag és a sötét energia kapcsán ezek a felhők nem csak kis felhőknek tűnnek, hanem az egész eddigi elképzelést és rendszert, amit a fizika tudományága kialakított, megboríthat ismét. Most akkor örüljünk végül is, hogy a Higgs-bozon előkerülésével a standard modell és a fizika tudománya egy jól értelmezhető és bebizonyítható rendszert hozott létre, vagy továbbra is kétségeink legyenek, és biztassuk a fizikusokat kutatásra, mert még ez korán sem ad teljes válaszokat.
Ez a pillanatnyilag a fizika legjobb kérdése, amit most föltett. Mi annak örültünk volna a legjobban, ha például be lehet bizonyítani, hogy nem létezik a Higgs-bozon. Mert az teljesen új fizikát jelentett volna számunkra. Ugyanis a fizika jelenlegi elmélete, a részecske fizika jelenlegi elmélete, a standard modellnek van egy csomó olyan furcsa elméleti vonása, amely a fizikusoknak nem tetszik. Tehát annak ellenére, hogy gyönyörűen leírt minden kísérleti adatot, semmiféle olyan kísérleti adatot eddig nem sikerült meggyőzően találni, amely ellentmondana ennek az elméletnek. Ennek ellenére az elmélet az meglehetősen, szinte mondhatnám, véletlenszerűen összehordott elemekből áll, amelynek jó pár elméleti buktatója van. Hát például a sötét anyag nem szerepel benne egyáltalán. Nem ad számot arról, hogy miért hova lett az antianyag. Nagyon furcsa például az, hogy a kvarkoknak harmados az elektromos töltése, és ez annak dacára igaz, és egyszerűen kísérletileg tanulmányozható, hogy az, hogy az elektronnak és a protonnak pontosan azonos a töltése, az egyik egyik legmeggyőzőbb fizikai adat, 10-22-en pontossággal lehet tudni, egyszerűen az anyag, a makroszkopikus anyag semlegességéből, hogy a protonnak és az elektronnak pontosan azonos a töltése. Ennek ellenére a standard modell azt mondja, hogy a proton az harmados töltésű három kvarkból áll. Van még egy-két olyan, ez is matematikai probléma a standard modellben. Ugye a fizikának az alapja, a fizikának egy igazi nyelve a matematika. Most mondok egy konkrét példát. Van az úgynevezett természetességi probléma. Tehát a Higgs-bozonnak 100 GeV körül van a tömege. Ezt most már egyre jobban lehet tudni, de ezt korábban is kijött, ez jött ki a kísérletekből. Ugye ez a proton tömeg 100-szorosa. Ahhoz, hogy ezt elméletileg megkapjam ezt az értéket, ahhoz 10-12-en geves számokat kell egymásból kivonnom, ilyen korrekciókat kell bevinnem mesterségesen az elméletbe, hogy a maradék az 10 nagyságrenddel kisebb legyen. Ez nem szép. Tehát ez egy olyan dolog, ami nem tetszik, az embernek borzolja a fizikusi világát. Tehát van egy csomó, most sorolhatnám, a többi már egyre bonyolultabb egyébként, de tény az, hogy a standard modell dacára annak, hogy gyönyörűen leírja a világot, egy egész csomó ilyen matematikai buktatóval, majdnem pontos, az precíz matematikai problémával rendelkezik. Na most ezért a kicsit csalódottak vagyunk. Annak dacára, hogy egy gyönyörű eredmény, csodálatos, hogy megtaláltuk a Higgs bozont, úgy tűnik. Sajnos minden jel arra való, hogy ez tényleg a standard modell Higgs bozonja. Tehát abban reménykedünk, hogy valami kapaszkodót tudunk találni, hogyha részletesen tanulmányozzuk ennek az új részecskének a tulajdonságait, ami majd arra való, hogy azért vannak eltérések a standard modell konkrét matematikai jóslataitól. Egyelőre ilyet nem találtunk. Tehát egyre gyűlnek az adatok. Éppen néhány napja egy konferencia kapcsán elkészült a teljes 2012-es adatban gyűjtött adatmennyiségnek az első analízis, első elemzése, és ez mind-mind az arra utal, hogy sajnos ez a részecske tényleg a standard modell Higgs bozonja, és nem más, nem ezen túlmutató dolog.
Akkor a részecske gyorsító jövője, arról még nem beszéltünk, hogy most ugye van ez a nagy leállás, mik a tervek, és hogyan látja biztosítottnak Magyarország további részvételét a kutatásokban?
Hát azt, hogy mi biztosított, ez a szándék megvan, nagyon jó gárdán kezd kialakulni. Úgy tűnik egyébként, hogy Magyarország kezd kimászni abból a gödörből, amely a fiatalok teljes érdektelenségéből született a természettudományok iránt. Tehát volt egy idő, amikor én a Debreceni Egyetem professzora is vagyok, és volt egy idő, amikor 3 MSC-s diákom volt összesen fizikus. Most ebben az elmúlt tanévben már 8 volt, tehát ez azért nő ez a szám, és ezek a gyerekek nagyon okosak és értelmesek. Meg kell mondjam, hogy ezelőtt 20 éve ugyanez a szám, ez 30 volt, tehát nagyon lecsökkent közben. A múltkor Romániában volt egy megbeszélés a fizika jövőjéről, ugye általában, és akkor azzal vigasztaltam őket, hogy Németország már teljesen kimászott ebből a gödörből, tehát őt nagy az érdeklődés a fizika iránt, és azt tudjuk, hogy fizika nélkül nincs például orvostudomány. Tehát a nem véletlenül fizika az egyik felvételi tárgy általában az orvostudományi egyetemre. És hát akkor már csak évtizedek kérdése, hogy mi is végre kikerüljünk. De úgy tűnik, hogy ez hamarosan meg lesz. Tehát az utánpótlásunk megvan. Nagyon sok, nagyon okos, értelmes, fiatal gyerekünk van. Ez többek között egyébként a jelenlegi akadémiai elnöknek, aki egyébként fizikus, és ráadásul velünk dolgozik együtt, mint fizikus, Pálinkás József. Ő nagyon sokat tette azért, hogy hazacsábítsa a külföldre szakadt fiatal fizikusokat. Tehát igazán tehetséges fizikusok jönnek haza külföldre a Lendület akadémiai program keretében. És nekünk is most egészen komoly fiatal gárdán kezd lenni. Az érdekes az, hogy van viszont egy rés. Ez a rés, ez a 40 és 50 közötti magyar fizikusok gyakorlatilag hiányoznak. Ugye én is most már nyugdíjas vagyok, és vannak 40 év alatti nagyon okos gyerekeink, de ahol mi az igazán hiány, az az 50 évesek, és ezt próbálja a lendületprogram távlatilag befoltozni, ezt az űrt.
Szakmailag tehát megvan a szándék arra, hogy tovább folytassák a kísérletekben való részvételt, de ennek ugye némi anyagi vonzata is van Magyarországra nézve. Mennyire érzik ezt, hogy lehetséges a további közreműködés?
Hát az, hogy a legnagyobb anyagi vonzata az a CERN tagdíj, tehát az, hogy Magyarország tagja a CERN-nek, mint intézetnek, ez évente a jelenlegi átszámítás szerint csaknem 2 milliárd forintba kerül. Ez a tény. Ezen kívül természetesen hozzá kell járulnunk a detektorok üzemeltetéséhez, mert ezért a pénzért Magyarországot odaengedik, de még nem csináltunk semmit. Tehát annak idején nagyon nehéz volt az első Orbán kormány idején kitermelni azt a 1,5 millió svájci frankot, amely ahhoz kellett, hogy csatlakozhassunk a CMS és ALIS programokhoz. Az ALIS-hoz 500 000, a CMS-hez 1 millió svájci frankot kellett befizetni, de ez sikerült. Ez volt az egyetlen olyan időszak, amikor egy pillanatra veszélybe került Magyarország CEN tagsága. Most azóta ez nem, szerencsé akkor sem volt igazán komoly, és azóta ez nem nagyon került szóba, érdekes módon. Tehát valahogy ez kormányzati szinten belenyugodtak abba, hogy ez ennyibe kerül. Ha az akadémiának kéne fizetnie, vagy a felsőoktatásnak, akkor persze baj volna, de szerencsére ez kormányzat. Úgy tűnik, hogy minden egyes kormányunk válság ide vagy oda ezt a pénzt hajlandó kitermelni. Na most, ami természetesen ezek nagyon drága kutatások, rettetes drágák, tehát még résztvevőnként is sokkal drágábbak, mint a szilárdtest fizikai például kutatások, amelyeket viszonylag kis laborokban el lehet intézni. Tehát ez természetesen kicsit irritálja a többi fizikust és a többi kutatót, de hát el kell döntenünk azt, hogy részt akarunk ezekben az óriási kísérletekbe venni, vagy nem. Az is nagyon furcsa kollégáimnak, hogy egy ilyen közlemény, például azon a közleményen, amelyben az Atlasz és a CMS közölte az új részecske megfigyelését, azon 3000 szerző volt. Na most általában ezeknek a cikkeknek 4-5 szerzője szokott lenni, tehát a részecske fizikában ez a 3000 szerző, ez teljesen sokkolja a közvéleményt, a tudományos közvéleményt. Egy szilárdtest fizikus kollégám azt hitte, nagyon sokan azt hitték, hogy igazából van egy-két értelmi nagy szerző, és a többi az ilyen saláta ember. És amikor azt mondtam neki, hogy bármelyik 100 embert kiemelhetném, és mással helyettesíthetném, pontosan ugyanúgy menne tovább az egész kísérlet, akkor felkiáltott, hogy azt mondod, hogy 3000 kitűnő fizikus dolgozik ezen a kísérleten. Mondom, igen. Azt mondja, hát ez borzasztó, ezek sokkal értelmesebb dolggal is foglalkozhatnának. Jó, ezt ő viccből mondta, de tényleg ez a helyzet.
Igen, de alapvetően egy ilyen demokratikus rendszer, tehát hogy bárki megvétózhatja, ha nem ért egyet a cikk
így
tartalmával.
Van. Így van, ez elő is fordul egyébként. Ennek két szenvedő alanya volt ennek, két doktorandusz hallgatom magyar, akiket delegált a kísérlet arra, hogy részt vegyenek egy konferencián, és ott elmondják a saját kutatásaikat, és utána egy valaki azt mondta, hogy gyerekek, ezt és ezt nem ellenőriztétek még, és ezért nem engedte, hogy elhangozzék. Tehát az egyik gyereknek már megvolt a jegye Rómába, és elment magánúton, a konferencián nem vehetett részt emiatt, és nem mondhatta el. A másik, a szerencse időben le tudta mondani, a Szentpétervárra ment volna akkor egy konferenciára. Tehát ez előfordul valóban, nagyon komoly és szűrésen megy át minden egyes eredmény. Most persze ezek kiszivárognak. Tavaly július 4-én volt a nagy bejelentés, amikor a két kísérlet ismertette az új részecske, a Higgs-szerű részecske megjelenését. Július 2-án már megjelent az eredmény a Nature online-ba, internetesen, tehát két nappal előtte már kiszivárogtatták, ami nem is csoda, hiszen ez hónapokig tartó munkával jött létre, és utána hetekig diszkutálta mind a két együttműködés a saját eredményei szigorú titoktartás mellett. Most Franklin Benjamin mondta azt, hogy három ember akkor tud titkot tartani, hogyha kettő közülük halott. Tehát ez egyszerűen, amikor 3000 ember tudja azt, hogy mi fog történni, két nappal később az menthetetlenül kimegy. De ez tulajdonképpen nem is baj.
Van két olyan kutatása is, amit az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogat. Ezek szintén a CERN-ben zajló kísérletek. Mondaná pár szót erről?
Hát az egyik maga a CMS detektornál zajló kísérlet. Tehát utoljára én pályáztam meg Otka támogatást azon a címen, az a támogatás kérés címe, hogy Magyarország részvétele a CMS kísérletbe. És ez a pályázat magában foglalja az összes magyar fizikust, aki a CMS, mind a 30-at, aki a CMS kísérletbe részt vesz. Ezek a fizikusok, ezek elsősorban a mi Wigner kutatóközpontunkból vannak, azon kívül a debreceni Atomki, Atomkutatóintézet és a Debreceni Egyetem és a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói és diákjai. Tehát ez az egyik nagy Otka pályázatunk. Ez olyan komplikált, hogy 5 témára osztottam és 5 csoportra az embereket, és külön-külön próbáljuk őket finanszírozni. Tehát ez magában foglal fizikát és detektor üzemeltetést, illetve detektor fejlesztést is, és a számítástechnikai. Nekünk van egy számítóközpontunk, amelyik kimondottan a CMS és ALIS kísérleteket szolgálja. Az LHC köré települt GIT központok hálójában, hálózatában. Egyébként nagyon büszkék vagyunk, mert a CMS GIT központjai közül mi vagyunk az első helyen megbízhatóság tekintetében. 52 ilyen központ van a világ 52 pontján, 52 különböző laboratóriumban, és most először, tavaly először, egész évben, tehát a január 1-e és december 31-e közötti időszakban mi voltunk a legmegbízhatóbbak. Korábban egy olasz intézet volt az első hely, 3 éven keresztül a második helyen voltunk, és most sikerült fölvergődnünk az elsőre, nagyon büszkék vagyunk. Tehát ez az egyik Otka pályázat. A másik, ez elég sok pénz, tehát erre mi kaptunk évente 12 millió forintot. Most ebből csak arra telik egyébként, hogy azt a 30 embert utaztassuk. Tehát végül is nekünk kint kell lennünk egy csomó időt a CERN-ben. Például én is kint vagyok körülbelül az időnek a 25%-ában. Műszakokat kell teljesítenünk, és hát felügyelnünk kell az adatgyűjtést, elnőzni. Egyébként sikerült építenünk az akadémia segítségével, létrehoznunk egy olyan helyi kis központot, mi úgy hívjuk, hogy CMS állomás, ahonnan felügyelni tudjuk az adatgyűjtést. Tehát nem kell hozzá kimenni a CERN-be, hanem erről a Wigner intézetben lévő kis állomásról felügyelni tudjuk az adatgyűjtést, az minősíteni. Ezt úgy mondjuk, hogy adatminősítő állomás egyébként. Most ez tehát az egyik Otka pályázat, ez most lejár, véget ér idén, és hát ugye én most már nyugdíjas vagyok, egy fiatal kollégám adta be a következő hasonló pályázatot. Ezeket egymást el kell, hogy egyik a másiktól át kell, hogy vegye a stafétabotot. Egyszerűen azért, mert egyébként megszakadna ez a folyamat, tehát nem tudnánk ezzel foglalkozni. A másik, a sokkal kisebb, az éppen az antianyagra irányul. Tehát az anyag-antianyag különbséget vizsgáljuk ugyancsak a CERN-ben. Ott van egy úgynevezett antiproton lassító berendezés, amely egészen lassú antiprotonokat állít elő, és ezek az antiprotonokat anyaggal való kölcsönhatásban vizsgáljuk, illetve előállítunk vele antihidrogén atomokat, és az a cél, hogy megnézzük, hogy ez tényleg egészen pontosan, milyen pontosan egyezik az antianyag és az anyag tulajdonsága. Most ez egy kis csoport, ez is egyébként budapesti és debreceni fizikusokból áll. Tehát én vagyok a vezetője. Ennek még 4 évig van kifutása, tehát tavaly kezdődött, még 3,5 évig. Tavaly hagyták jóvá ezt az Otka pályázatot, és 5 veszünk részt benne magyarok, azik közül 2 vannak Magyarországon, és a 3 másik résztvevő az bécsi, japán és német színekben vesz részt a kísérletbe. Egyszerűen csak azért, mert hajlandók finanszírozni. Mi nagyon jó nevünk van magyaroknak külföldön. Tehát keményen dolgozunk, rendesek vagyunk, és nem is hülyék. És ennek megfelelően mindig tudtam támogatást találni ezeknek az ifjú embereknek, hogy mások finanszírozzák a részvételüket. És azon kívül most csatlakozott hozzánk egy iráni és két kolozsvári fizikus. Tehát most tulajdonképpen egy picit megnőtt a csoport. A két kolozsvári fizikusok, elméleti fizikusok, akik számolnak olyan dolgokat, amiket mi mérünk. Az iráni eljött Magyarországra, és doktorit akart csinálni Debrecenben, de utána kiderült, hogy a családja nem akar idejönni, és elfogta és hazament, de azért szeretne részt venni, még benne van elvileg a pályázatban. Tehát ez a két otka pályázatom van pillanatnyilag.
Ezzel az utóbbi kísérlettel kapcsolatban olyan misztikusnak tűnik, hogy antiprotont lassítanak. Hogyan kerül oda egy antiproton, mert hogyan keletkezik?
Tehát ha nagyon nagy energiájú részecskéket ütköztetek egymás, akkor keletkeznek részecske-antirészecske párok. Tehát van egy ideális energia, amellyel ha belövök protonokat, tehát a hidrogénatom magját rálövöm akármilyen anyagra, akkor proton-antiproton párok keletkeznek, ha elég nagy az energia. Tehát ez az energia egyébként 25-szöröse annak, ami egy proton saját energiájának felel meg. Most utána ezeket összegyűjtik, ezek nagyon nagy energiájúak, összegyűjtik, és beviszik egy gyűrűbe. A gyűrű azt jelenti, hogy a Föld ad, de nem olyan mélyen, mint a nagy hadronik köztető, vannak mágnesek, amelyek körpályán tartják, és utána elektromos térrel, ellentérrel lassítjuk őket. Tehát négy ütemben le lehet őket lassítani, úgy, hogy belehessen, hogy csapdázni lehessen őket. Ugye tanulmányozni akkor lehet, amikor fénysebességgel repülnek, akkor nem tudunk velük mit kezdeni. Tehát elektromágneses csapdába vezetjük őket, de ez teljesen le kell őket lassítani. Ez történik az antiproton lassítónál. Ott négy kísérlet van. Az egyik az, amelyben én veszek részt, magyar csoport, azt tudják, hogy Asakusa. Ez a, ugyan Asakusa negyed, az Tokió templomi negyede, de ez egy betűszó. Eredetileg majdnem tiszta japán kísérlet volt, de most már 30-30-30%-ban japánok, osztrákok és magyarok vesznek részt benne. És ez tehát az antiproton lassító lényege. Ez a mi kísérletünk, van két kísérlet, az egyik majdnem tiszta amerikai, a másik meg egy iszonyatos nagy vegyes felvágott, svájci, olasz, mindenféle, ez az Alfa, Dán. Ők kimondotta antihidrogént állítanak elő csapdában, és van egy negyedik kísérlet, amely az antiproton gravitációs tömegét próbálja mérni, az is főként olasz. Ők azt akarják megnézni, hogy különbözik-e a gravitációs tulajdonsága az antiprotonnak a protontól, nagyon bonyolult.
Most ugyan leállt a CERN, de mik a tervek a közeljövőben? Tehát akkor ugyanezekkel a detektorokkal indul majd újra, mik lesznek a kitűzött célok?
Hát a nagy hadronik köztetőnél folytatódik az eddigi program, csak kétszer akkor energiát. Tehát ott új fizika lesz, legalábbis ebben reménykedünk. Óriási tömegben fogjuk előállítani ezt a bizonyos Higgs-szerű részecskét, Higgs-bozon-szerű részecskét, és részletesen tanulmányozzuk a tulajdonságait. Megpróbálunk a standard modell ellen kapaszkodót találni rajta, és hát a kvarkonplazmát is egészen precízen fogjuk tudni vizsgálni. Efelé már tettünk egy lépést most, hogy tavaly ólom-ólom ütközés volt, idén meg proton-ólom ütközés, azért, hogy összetudjuk hasonlítani a két folyamatot. Tehát ugye van a proton-proton, van az ólom-ólom, és a kettőt összekapcsolandó volt idén a proton-ólom ütköztetés. Most mindezt kétszer akkor energián, és sokkal nagyobb hozammal lehet majd, mikor újraindul 2015-ben, 2015 elején újraindul a gyorsító tanulmányozni.
Nagyon sok sikert kívánok a kutatásokhoz, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljött ide
hozzánk. Örülök, hogy itt lettem. Thank you.
headlines. The sun will bring the world's end. They'll make black holes that won't disintegrate, and so will descend into the pressing gravity. First Geneva, then the rest of the Earth. Sure sounds depressing, but you won't get compressed. These doomsday claims, they're nothing more than a ruse. Scary stuff, huh?
Yeah.
It's your mix with cheap news. Despite what many haters have so loudly suggested, the safety of the LHC has been thoroughly tested. Billions of years of cosmic rays striking the atmosphere have had more energy than our pimped out protons here. If a black hole could be created, it's already been done by these travelers arriving since the Earth's first dawn. Stephen Hawking, whose voice we like to borrow, whose predictions on the black holes bring some physicists out. He thinks
microscopic black holes cannot be created at the energies of the LHC.
But if they were, these many holes would be so small that they wouldn't pull in anything at all. They can't even hold together, and since they fall apart, there's no space for a doomsday scenario to start. Despite what some news agencies have suggested, the safety of the LHC has been thoroughly tested. Billions of years of cosmic rays striking the atmosphere have had more energy than our high-powered protons here. If a black hole could be created, it's already been done by these travelers arriving since the Earth's first dawn. You may say, what the hey, our cosmic rays, particles born in explosions, then they speed away until something interferes, such as our atmosphere, and they've been ramming into Earth for all its 4 billion years. The LHC sends protons at high energies, 7 times the next best human laboratory. With cosmic rays a million times stronger than our collisions come 100 times a second. So can you envision that if the world could possibly end in a black hole made from a particle, it would have happened long ago. So relax.
Horváth Dezső kísérleti fizikus, Széchenyi díjas kutató, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának részecske és magfizikai intézetének tudományos osztályvezetője, a Debreceni Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A CERN-ben, az Európai Nukleáris Kutatóközpontban, a Nagy Hadron Ütköztetőben 2 kutatócsoport vezetője, a CMS kísérlet magyar kutatócsoportjának és az antiproton lassító kísérlet magyar csoportjának vezetője. Mai adásunkban vele beszélgettünk a 2012-ben detektált Higgs-bozonról, az LHC ideiglenes leállásáról, kozmológiáról, ősrobbanásról, a standard modellről, a fizika mai és a fizikusok további kérdéseiről. Köszönjük, hogy minket hallgattak, búcsúzik a műsorvezető Nagy Helga. Műsorunk meghallgatható 2 hétig a Civil Rádió honlapján az archívumban, valamint a civiltudomány.blog.hu oldalon. A 2 zeneszámot Kate McElpine, tudománykommunikációval foglalkozó kutató írta az LHC kísérleteiről.
Az imént elhangzott műsorunkat rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.